hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos péntek délután, a mikrofon mögött Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried.
Kellemes délután mindenkinek, szia Goti!
Szia! Na hát mondanám, hogy az elmúlt hetek nagy bejelentései, átigazolási hírei, válogatott eseményei után most talán van egy kis szusszanásnyi időnk, de ez mind nem igaz, hiszen gyakorlatilag itt az elmúlt napokban történt azért egymás. Főleg, hogyha kicsit előre tekintünk így a nyárvégi őszi eseményekre, vagy már előrevetítve azokat, ugyanis ellenfelet kaptak női csapataink az Euroligában, Gásper Okon keretet hirdetett a következő FIBA ablakra, és terveink szerint majd még Juhász Dorkáról is beszélgetünk kicsit, mindenben pedig segítségünkre lesz kiváló szakértőnk, Horti Dóra is. Szia Dóri!
Szia Dóri!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
No, kezdjük talán a férfiakkal, és akkor utána az adás hátralévő része az akkor végig a női blokkról fog szólni. ugye megvan a válogatott kerete a következő VB-selejtezős ablakra, és azért örömmel mondhatjuk, hogy ugye ez már a második forduló, mert az első akadályokat sikerrel vette, sőt, hát mondhatjuk pozitívan is, hogy meglepetésre tényleg jó játékkal, sokszor jó játékkal és jó eredményekkel sikerrel vette a férfi válogatott. Úgyhogy most Szlovéniával, Észtországgal és Svédországgal kell majd meccselnünk a következő körben azért, hogy kijusson, vagy kijuthasson a magyar válogatott a világbajnokságra. És ugye ez a hatosba csatlakozik majd még a Franciaország és Finnország.
Finnország, igen.
És ráadásul augusztus 27-én majd picit több mint egy hónap múlva Észtország ellen itthon kezdjük majd meg ezt a selejtezős fordulót. Hát ugye az első három jut majd ki a világbajnokságra, tehát azért a feladat nem egyszerű, ráadásul ez az ész-szlovén-svéd négyes a körbeverések miatt ugyanannyi pontot hozott, mint mi.
Igen, mert gyakorlatilag hozott eredményekkel, ugye ez
van,
is fontos.
Így van, úgyhogy gyakorlatilag itt majdnem mindenkinek ugyanannyi pontja van, tehát kis ilyen a nulláról indul mindenki, kivéve a franciák és a finnek, ők lépéselőnyben vannak, meg hát egyébként is jóval erősebb talán, mint a másik négy csapat. Úgyhogy itt azért tényleg minden meccs élethalál harc lesz. De talán jó is, hogy pont egy ilyen észtek elleni meccsel rúgjuk majd be az ajtót. Mit gondoltok?
Hát én nem tudom, hogy mennyire jó. Őszintén abból az egy szempontból jó, hogy ugye a szlovén és svéd csapatnál inkább előfordulhatnak NBA játékosok, mert nagyon erős külföldi bajnokságban játszó játékosok, és az mondjuk jó, hogy nem a svédek jönnek az első körben, mert ott azért van egy Pelle Larsson, aki a Miami Heat játékosa, és így legalább amikor a svédekkel találkozunk, remélhetőleg ő már nem tud jönni Európába, szóval ebből a szempontból jó hír, ugyanakkor meg pont az ész csapat az a három közül szerintem, aki nagyon felszállóákban van, és eléggé hasonló tudású, mint a magyar, szóval ilyen szempontból hát elég veszélyes ellenfél, de nem tudom, hogy Dóri, te hogyan gondolkozol?
Ez nehéz kötelező, ugye? Ez az első, mindig a legnehezebb.
Bizony,
hogyha,
bizony.
Ha tényleg ebből a szempontból vizsgáljuk, hogy ott lesznek NBA játékosok, nem lesznek-e, akkor ugye őket kell oda-vissza megverni, nyilván első meccs. Én inkább egy kicsit visszamennék az időbe, ugye most búcsúztattuk el Hanga Ádámot, illetve Vojvoda Dávidot a válogatottól, ami számomra tök pozitív. Ugye most is láthattunk új neveket a meghívón, tehát a 18-as keretben, viszont mindemellett már azért szépen Maronka beépült a csapatba, ugye ott van Csaboti, ott van Vincent Valerio Bodon, Tanogdez, szóval, hogy ugye ez mindig nehéz, ez a generációváltás, és ez most szerintem talán úgy sikerül ez a folyamat, hogy még mellette is eredmény van, hiszen azért ez tényleg egy, szerintem egy igen jó eredmény, hogy a belgákat oda-vissza megvertünk, megyünk a következő csoportba, úgyhogy én egyébként abszolút bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban. Nyilván azért az, hogy három csapat fog kijutni a világbajnokságra, azért ez nem egyszerű helyzet, de szerintem szépen haladunk, mert azért ez a fiatalitás, ez szerintem mindig minden sportágban egy baromi nehéz kérdés.
Egy picit Dóri felvetésére reflektálva, szerintem igen, tehát két korszakos játékostól búcsúztunk el, ez nem is kérdés, viszont szerintem meglepően jól ment az átmenet, tehát azért mondjuk egy Per Zoltán Somogyi ellen páros, az hozza ezt a két karakter nagyjából, viszont amit szerintem érdemes amúgy kiemelni, és nyilván itt a folytatás szempontjából fontos ez, hogy most még a hiányzókkal együtt is legyőztük mondjuk Belgiumot, meg viszonylag szoros meccs a finnek ellen, viszont azért az nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy Nathan Rivers, a magas emberünk visszatér. Meg én egyébként meglepődve láttam, hogy Benke Szilárd is ott van a keretben, ugye térdműtéte volt, és korábban az volt a hír, hogy ő nyáron már biztosan nem szerepel. Azért nyilván vissza kell építenie magát, de szerintem ő is erősítés lehet, szóval hogyha így nézzük, ennek komoly jelentőség van, és Dóri, mint korábbi magas posztos játékos, hát nem tudom, hogy ahhoz mit szóltál, hogy Belgium ellen, most puskázok, támadó lepattanók, 23 hét a belgák javára, tehát ez nagyon szinte felfogni is nehéz, hogy ekkora hátrányban voltunk ott a palánk alatt, de hozzáteszem, hogy ugye nálunk nem volt Rivers, és a belga kapitány meg nekem úgy tűnt, hogy úgy gondolkozott, hogy minél több magas embert hívott be, mert érezték, hogy ott lehet esélyük, szóval az, hogy Rivers visszatér, ez mennyire oldja meg ezeket a gondokat szerinted?
Hát igen, ez ahogy így kimondtad, ez nekem is fájt, így utólag is, de nyilván azért ő most már egy nagyon komoly európai rutinnal rendelkezik a legmagasabb szinten, a spanyol bajnokságban, a Euroligában játszik hétről hétre, tehát azért, és ráadásul ő egy olyan játékos, aki tényleg úgy könnyen beilleszkedett ebbe a magyar válogatottba, hiszen voltak próbálkozások az elmúlt években más légiósokkal is, és akár más posztokon is, de azt kell, hogy mondjam, hogy én így kívülről azt látom, hogy ő az, aki a legjobban akár emberileg is, akár a pályán is illeszkedik a csapatba. Viszont, hogy a belga meccset említetted, azért számomra a Golomán Gyuri nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, hogy én nem tudtam, hogy ő belőle ki fog jönni valaha ez a, hát jó értelemben tálat, hogy azért ott ő kakaskodott, hogy ő nem hagyta magát, hogy ő nekem abszolút ez a ötös magasságú, de inkább négyes poszton szeretek a nálamnál kisebbekkel, vagy kintről dobni, viszont nekem nagyon tetszett, hogy a Gyuri így átkattant, és bár a statisztika ezek szerint nem ezt mutatja, de szerintem abszolút dominált a palánk alatt.
Ugye érdekes, hogy amúgy így 30 körül van, hogy én is amúgy azt érzem vele, főleg az idei szezonban, hogy szerintem megint szintet lépett, ha már így őt kiemelted. Igen. Szerinted még van arra esély, hogy még esetleg tovább fejlődik ki a következő években, vagy most arra már teljesen kiforrott sportolókról beszélünk ilyenkorban? Hogy mi a megszokott szerinted?
Szerintem van, és azt azért merem mondani, mert tényleg engem annyira meglepett ez a tőle nem megszokott agresszív játék, hogy meglepődve néztem, hogy ebbe a fiúba még van, nyilván tudtuk róla, hogy egy jó játékos, jó egyetemen játszott, Spanyolországban játszik évek óta, tehát hogy nyilván egy jó játékosra van szó, de nekem mindig az volt, aki úgy azért, ha nem muszáj, akkor nem megyek kontaktba, és ez most tényleg egy nagyon pozitív dolog. Alapvetően nem gondolom, hogy ő ez a palánk alatti ötös, de ha ezt itt még egy picit tudja továbbfejleszteni, akkor azzal, hogy ő négyes ötös poszton ugyanolyan erősségű játékos tud lenni, azért ez egy nagyon komoly, szerintem ez egy nagyon komoly játékossá tudnám talán még jobban emelni őt.
Na de Kristóf, ha már kicsit álszentnek érzem a kérdést, hát példaképed LeBron James kellene csak megkérdezni erről a 30-on túli életről, aztán...
Vagy a 40-en túliról.
A 40-en túliról. De egyébként, ha már így mondjátok, és pont erre akartam rácsatlakozni, hogy ez a generációváltás egyébként, ha már úgy tényleg, már nem is tudom, hogy mi, hány éve mondogatjuk ezt a generációváltást, de hogy tényleg azt érzem én is, hogy ez egyébként nagyon jól sült most el a lehetőségekhez képest, és egyébként tényleg az, hogy jönnek mellette az eredmények is, és ráadásul az, hogy például egy Golomán Gyuri, aki szerintem így az elmúlt években azért így szépen fű alatt építgette magát, és azért azt gondolom, hogy most már nem csak a pályán, de hogy a karakterét, a habitusát elnézve, pont ez az, ahogy Dóri is mondta, hogy mennyire kijött belőle
a másik énje.
A másik énje, igen.
Amire szükség volt, igen.
Hogy valószínűleg ő azért egyébként az öltözőben is vezérré tud előlépni, nem csak a pályán, tehát hogy azért megvannak azok a karakterek is ebben a csapatban, bármennyire is furcsa, hogy most én is még hozzá kell szokni ahhoz, hogy görgetem a keretet, és a végén a V betűnél azért kerestem Vojvoda Dávidot. De ti ez alapján egyébként mit gondoltok most csak így? Tök jó, hogy tovább jutottunk, megvan, oké, és a csapatok névsora alapján azért lehet bizakodásra okna, de mennyire elvárható, vagy lehet reális az, hogy mi tovább jussunk innen, vagy kijussunk a VB-re, mennyire lehet ez innen, most azt mondom nektek, hogy egy ilyen örömkosárlabda, mert kvázi nincs akkora tét így a magyar csapaton.
Én nagyon gyors leszek, és aztán Dórinak passzolom is a szót. Szerintem a legfontosabb, tényleg most csak ez számít, hogy a következő EB-re kijussunk, bármennyire is messze van még. Ha a VB közelébe jutnánk, már az bónusz lenne. Szerintem nem reális elvárás, de én örülnék, ha legjobban sikerülne, úgyhogy Dóri.
Igen, én ugyanezt gondolom, hogy nem lehet elvárni a srácoktól, viszont azt, hogy mutassák ezt az arcukat, amit az elmúlt meccseken mutatták, az szerintem abszolút elvárható. Kicsit a karakterekre visszatérve, ugye azért a Hangó Ádám egy elég komoly karaktere a kosárlabdának. Ugye ő volt is, nem is volt sokszor, csak hogy mondtátok, hogy Golomán Gyuri esetleg az öltözőbe át tudná venni. Szerintem át tudja venni, de egyébként ott van a Somogyi Ádám, a Pallai, akik szerintem azért olyan karakterek, hogy a helyén van a szívük. Illetve még egy dolog, ugye ma este fog az U20-as válogatott a Portugáliával meccset játszani, és hogyha az U20-as EB-n, és hogyha ha megnyerik ezt a mérkőzést, akkor négybe vannak a B-divíziós EB-n, és ha még tudnának ott egy meccset nyerni, és a háromba fejeznék be, az első háromba fejeznék be a B-divíziós EB-n a szereplést, akkor jövőre, a következő évfolyam A-divíziós EB-n játszhatna. És azért szerintem ez megint egy olyan dolog, ami hogyha összejönne, az egy nagyon nagy lökést tudna adni az elkövetkezendő években a mostani fiataloknak, hiszen legutoljára A-divíziós EB-t Pervoli generációja tudta kiharcolni, előtte pedig a Laurent Petiék, ahonnan azért szintén abból a 85-86-os generációból jött ki jó pár kosaras, aki utána éveken keresztül a válogatott meghatározó játékosa volt. Úgyhogy talán, hogyha az EB vagy világbajnoki szereplés nem is, de ha följutna ez az utánpótlás válogatottunk, azért azt szerintem, hogy nagyon nagy lökést adhatna így hosszú évekre a felnőtt válogatottunknak is.
Ez jó, hogy bedobtad, Dóri, mert nyilván a kettőnek együtt kell egyszerre fejlődnie. Az időnket jól beosztva, én azt javasolnám, hogy Juhász Dorkára térjünk el, csak amiatt, hogy rá mindenképp jusson idő. Az elmúlt időszakban azt figyelhettük, hogy most már sérülése után a női NBA-ben is visszatért. Volt egy nagyon jó meccs, ahol 20 perc alatt 12 pontot dobott, ráadásul ezt most kiírtam magamnak, a meccs utolsó 5 percében 3 triplát bedobott, meg ő zárta le a meccset. Aztán persze olyan is van, hogy nem játszik, de összességében akár csak ha VB-re gondolunk, ő azért most így jó irányba halad, nem? Vagy ti mit gondoltok?
Nagyon fontos, és nem véletlen szerintem az sem, hogy bár sérült volt, azért ott a Minnesota-ba jöttek-mentek a játékosok, ugye azért azt látjuk, hogy nagyon sok játékos csere van most a női NBA-be is, elindult egy új, hát nem is finanszírozási rendszer, de hogy most már végre ott tartanak a játékosok, hogy tényleg azt mondják, hogy jó béreket kapnak, úgyhogy talán az elmúlt évek után most van az, hogy már mindenkinek, akár európai játékos, akár amerikainak nagyon fontos, hogy játszanak a női NBA-be, a csapatoknak is, hiszen óriási béreket fizet neki, és Dorka mégis ott van, ahogy említetted, a utolsó percekben a pályán van, és jól teljesít, tehát a Minnesota is nagyon komolyan számít vele, ugye szerintem mi a magyar válogatott is, nyilván ez nem kérdés, és hát ugye Európában is az elmúlt év Euróliga.
És a Galatasaray is.
Igen. MVP játékosa. Igen, a végére akartam hagyni. Elnézést.
Minden Dóri mondaná.
A doppergés, de akkor mond Gotia, hogy hova is igazol Dorka.
Én majd még visszautalnék akkor egyet, de igen, tehát ugye alapvetően ez a legfontosabb ír, hogy a Galatasaray is számol vele jövőre, hiszen hosszabbítottak vele. És egyébként ez tényleg jó, amit itt most feldobtál, hogy elképesztő sok játékos távozott, érkezett például Minnesotában is.
Meg bocsánat, azt azért említsük meg, hogy a Minnesota a nyugati konferenciát vezeti a női NBA-ben, ha jól láttam, vagy legalábbis.
Igen,
azért,
igen, tehát, igen, igen.
Az egyik legerősebb csapatban van, kimondhatjuk.
Abszolút, persze.
És úgyhogy a Nafez Akolie, bocsánat, a szintén alapember, ő se játszott még idén mérkőzést. Bizony. Tehát nagyon komoly csapatról van szó.
Sőt, nem is tudom, hogy egyébként vele számolnak, vagy van-e egyáltalán kitűzött cél, hogy mikor térhet vissza. De pont tényleg ez a nagyon erős játékos fluktuáció miatt egyébként érdekes az, hogy Dorkával még sérülten is számolt a Minnesota. És főleg úgy, hogy sokat ki kellett hagynia, azt gondolom, hogy pont egy ilyen Connecticut ellen ugye az volt az a mérkőzés, amikor ezeket a nagyon jó számokat hozta.
Igen.
Pont egy ilyen liga utolsó csapat ellen, ez szerintem ilyen teljesen rendben van. Abszolút, igen. Abszolút. Ugye a ökölvívók szokták mondani, hogy a ringrosdát le kell rázni, tehát így erre egyébként teljesen jó volt. Most nyilván ez már más kérdés, hogy itt most az utóbbi két mérkőzés kimaradt, a legfrissebb hírek szerint, vagyis hát amerikai lapok szerint, illetve arra hivatkoznak, hogy van egy tértsérülése. Nem tudom, hogy mennyire reális, vagy mi ebből a valóság, de tényleg az a legfontosabb talán, hogy a Galatasaray hosszabbított vele, és újra ott lehet az Euroligában is a legjobbak között. Hát bízunk benne, hogy ha magyar csapatok esetleg nem is jutnak annyira messzire, de Dorkával tudunk számolni, hogy az Euroliga végjátékában is majd ebben a szezonban.
Engem ez érdekelne, hogy Dóri, te mit gondolsz erről a kettős terhelésről? Ugye nyilván láthatjuk ezt a modellt már jó pár éve, legnagyobb sztároknál, de azért tényleg az egyik legjobb női NBA-s csapatban van Dorka, emellett a Galatasaray-ban, amelyik ugye Euroliga döntőt játszott tavaly is, meg vélhetően hasonló célokat fogalmazott meg most is. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy mindkét fronton teljes szezonokat kell teljesíteni. Ez iszonyatosan megterhelő egyfelől, másfelől, meg nyilván azért az Dorka is sokszor elmondta, hogy az Euroligában szeretne nagyon jól teljesíteni, sőt talán azt is kimondta, hogy megnyerni az Euroligát, szóval, hogy akár itt a korosztályt is figyelembe véve, mennyire kell ezzel súlyozni, vagy ez mennyire fér bele hosszú távon?
Hát nagyon nehéz, és ugye nem is említetted ezeket a válogatott ablakokat.
Ja, még azt is, igen.
Ugye például ez a legutolsó isztambuli világbajnoki selejtező, ahol szintén óriási teher hárul a Dorkára. Hát nagyon nehéz.
Bocsánat, tehát főleg úgy, hogy gyakorlatilag oda be kellett esnie az egyéb elfoglaltságok miatt, a török bajnokság vége, és minden
nem
más miatt.
Szerencsére.
Igen. Tehát ott tényleg nem is tudom mikor, 3-4-5 nappal a
három, azt hiszem,
torna
talán,
előtt.
Igen,
tehát azért pihenéses nagyon nincs idő.
Viszont, hogyha megnézzük ugye a japán elleni első meccset, ahol konkrétan Dorka megint olyan számokat, olyan jelenlétet, olyan vezér egyéniség dolgokat hozott, hogy azt mondom, hogy ha ő nincs, akkor nem vagyok benne biztos, hogy most kim vagyunk a VB-n. Tehát azért rajta óriási teher van, nyilván azért a teste jelez. Azért az alapvetően szerintem egy jó dolog, hogy azért egy 10-15 évvel, de még most is vannak olyan játékosok, aki bármi történik, két flektorpor, vagy kataflán, bármi, és akkor mehet a játék, azért már erre jobban odafigyelnek, akár a Törökországban megvan a profizmus, akár az NBA-ben, hogy ne legyenek ezek a játékosok csapágyasra hajtva. Illetve a másik, hogy ugye talán az a könnyebbség, amikor szezonból szezonba ugrasz, hogy azért nincs olyan edzésterhelés, amikor mérkőzéseket játszanak. Tehát talán azért abból a szempontból jobb, hogy csak meccset játszik, hogy úgymond van egy ilyen szinten tartó edzés, ami azért annyira nem meríti ki őt, viszont tényleg, ahogy mondtátok, nagyon komoly feladat hárul rá mind a két helyen.
Fejlődni így viszont mennyit tud? Nyilván a meccs szituációban lehet a legjobban fejlődni, ugyanakkor mondjuk nincs egy olyan szünete tényleg a szezon végén, ahol mondjuk egyéni képzésekre lenne ideje, szóval ebből a szempontból mi a legjobb
hát igen, út? Igen, hát nehéz. Egyébként meccsek alatt is nyilván azért, ha olyan szerepet tölt be ezekbe a csapatokba, és olyan szerepet tölt be, hogy a végén megkapja a labdát, hogy döntse el a meccset, azért ebből rengeteget lehet fejlődni. Tehát sokszor megnyeri, van, hogy nem nyeri meg, de ezek mind olyan momentumok, amikből következő alkalomra tanul valamit, tudja. Viszont azért én azt gondolom, hogy ezt nem lehet éveken keresztül így csinálni, ugyanúgy a regenerációnak is, vagy akár, ahogy mondtad, ezeknek az off-season edzéseknek is, ugye egyéni képzéseknek, ezeknek is szüksége van. Illetve most én azért kicsit úgy veszem észre, hogy nagyon nagy átalakulás van női kosárlabdában is. Ugye férfinél is lehet említeni ezeket az amerikai NIL szerződéseket, hogy most is például euróligás játékosok mennek ki egyetemi kosárlabdát játszani. Tehát nagyon nagy felfordulást okoz ez, nagyon nagy felfordulást okoz most egy Project B nevű program. Még nagyon sokat nem is lehet róla tudni, hogy az is milyen játékosokat fog felszippantani. Úgyhogy előbb már egy pillanatra ugye érintettük a női, hogy lesz-e Európa Kupa, Európa Kupa biztos lesz, de hogy Euroliga indulásunk lesz-e. Nagyon nem lehet tudni, hogy mit fog hozni az elkövetkezendő pár év. Ugye ezzel, hogy a női NBA-be is most már azért eléggé jó béreket fizetnek, ezzel nagyon sokan át se jönnek Európába emiatt. Tehát most már meg tudják keresni az egész éves fizetésüket, bérüket a női NBA játékosok, úgyhogy tényleg most ez egy izgalmas időszak lesz szerintem az elkövetkezendő 1-2 évben, hogy milyen felfordulást fog okozni ez a rengeteg új dolog és változás.
No, hát akkor így az adásidőnk, én Dóri, köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. Dorkának meg majd, ha esetleg úgy adódik, akkor a DVTK ellen szurkoltunk az Euroligában, ha a miskolciak sikerrel veszik az Euroliga selejtezőt, de ez már majd a jövő zenéje, talán egy másik adásban majd ezt is érintjük. Köszönjük, hogy